Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Borgura András, a Gólem Színház művészeti vezetője, még mindig.
Hello!
A vendégünk, hello! És ugye zsidó színház, Gólem Színház, elkezdtük ezt pedzegetni az előző órában, és itt egy pillanatig felmerült, a Dóri felvetette, hogy most ugye a színművészetinen indult a zsidó osztály, zsidó színjátszás osztály.
Nem akarsz erről beszélni? Pontosan, a zsidó színházi specializáció az SFN, és hát ebbe egyébként élénken megnyilatkoztál még a tavasz közepe táján, amikor ez a hír felröppent.
Hogy ez el fog indulni, és akkor ezek szerint el is indult, azt mondod.
Persze, hát...
És ott mit tanítanak zsidó színjátszást?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, tehát hogy... Magamtól,
mondjuk, hogy vajon, mert ugye nem vagyunk ott, nem tudjuk.
Magamtól sose találtam volna ki ekkora abszurd butaságot, tehát hogy ehhez tényleg az élet kell. Nem, hogy értitek, hogy most akkor van egy drámai osztály, egy zenés osztály, egy bábosztály és egy zsidó osztály. Ez ma Magyarországon a valóság. Ezt így hívják.
Hát tehát, zsidó színházi specifikáció.
Szerintetek valaki nem szokta azt mondani, hogy drámai színházi specifikáció?
Igen, zsidós.
Igen, ez így megy. Ez egy lehetetlen, de hát a rabbi, én úgy tudom, hogy a rabbi nagyon szerette volna, hogyha ez a neve, és nem valami más. Ennek semmi értelme nincsen, úgyhogy inkább nevessünk ezen, mint sírunk. Tehát, hogy nincs olyan, hogy zsidó színész, ha csak nem a származásáról beszélünk, ami katasztrófa lenne, hogyha ez alapján vennének fel, és az egyetemen nem is ez fontos. Tehát, hogy az a felvételin nem kérdezték meg senkitől, hogy akkor te most milyen családból jössz. Zsidó. Így van. hanem azt mondták, hogy ez egy olyan specifikáció, ami ABCD előnyökkel jár.
És akkor mik ezek az előnyök?
Hát, hogy alá kell írnod eleve egy szerződést, hogy majd az EMIH által alapított színházban leszel tag, ugye?
Igen. Tehát, hogy
vagyis
elköteleződ rögtön.
De akkor ezt az EMIH indította, ezt az osztályt?
Hát én csak onnan gondolom, hogy ez így van, hogy mivel a vezető rabbi az EMIH-nek ott volt a színház alapításakor, tehát hogy ott volt a bejelentésekor a színművészeti egyetemen.
Te nem mondod ki nevét, neked ilyen Voldemort? Köves Lomo?
Nem, tudjuk ki. Köves Lomo ott volt, igen, és...
Nem mondja ki sose.
És gondolom, hogy természetesen igen, sőt, beszélve az osztályfőnökkel, akinek az ötlete volt, ezt valóban Köves Lomo gründolta össze, mint ahogy azt a 2 milliárd forintot is, amit 2019-ben kaptak, hogy zsidó színházat alapítsanak. Még nem készült el, de 2009 óta csak 6 év telt el, tehát na, egy
ez
picit
nagy színház
várjunk.
Lesz, tudod?
Ez egy nagy színház lesz, de hát ez van, meg ők nem is kérték ezt a pénzt, ezt megítélték nekik, anélkül, hogy kérték volna. Figyelj, ezt vissza lehet idézni, mert ezt ők mondták nekem.
De ez ugye, az ő terveik szerint ez úgy lesz zsidó színház, hogy ott tényleg héberül zajlik majd a színjátszás.
Na, ez nagyon fontos. De hát nagyon fontos, mert Magyarországon rengetegen sokan beszélnek héberül, tehát, hogy nagy szükség van egy
körülbelül
olyan...
Körülbelül ahányan egy jiddisül beszélnek.
Így van, tehát, hogy még ha jiddisül beszélnek... Tehát, hogy most értitek, hát ti mondjátok ki ezt pontosan.
Hogy ki lesz a néző?
Ki lesz a nézője annak a színháznak, de ez legyen az ő bajuk. Engem nem kérdeztek meg, végül is én csak 20 éve csinálom ezt, meg ugye a zsidó színházi szövetségnek én vagyok az európai nagykövete, tehát, hogy így meg lehetett volna kérdezni, és akkor el tudtam volna mondani, hogy egyébként semmi gond, legyen még egy zsidó színház. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt magyarul csinálni. Én azt gondolom, hogyha egy egyháza fent tartó, akkor az egy nehéz és problématikus helyzet lesz, mert most mondjátok meg nekem, hogy péntek este fognak-e játszani ebben a színházban. Mert egy ortodox egyháza fenntartó, akinek ez egy halálos bűn, és ezek szerint az értékrendek
hánytól
szerint
nem lehet
élnek. Hát az est hajnal csillag
feljövetelen. Hát akkor délután 2-es az állódás.
Akkor lehet. Kérdezem majd azt is, hogy nőkhöz hozzá lehet-e érni majd a színpadon, hiszen egy ortodox zsidó férfi ne érjen egy olyan nőhöz, aki nem a felesége. Nem csak azokon a napokon, bármilyen nap, azokon a napokon a feleségéhez sem érhet. De az összes többi napon senki máshoz sem érhet. Na most, hogyha látunk, hogy lesz egy Rómeó és Júlia, hogy egy ilyen jó, nem Rómeó és Júlia lesz, hanem mondjuk Slómeó és Júlia lesz, ez rendben van, de hogy majd csókot dobnak egymásnak 2 méterről, vagy szóval ez egy lehetetlen, ostoba, nagy butaság, de és nagyon sajnálom a fiatalokat, akiknek ez a lehetőségük maradt, és járnak ebbe az osztályba, és elindult a képzés, és egyébként valószínűleg a színészmesterségre profik fogják őket tanítani, és meg fognak tanulni.
Figyelj, mindent. Ez a lényeg. Tehát, hogy ők amúgy valószínűleg a szakmát majd megtanulják, és én nem tudom, hogy be lehet-e egy olyat tartatni, olyan előre, nem tudom, üres lapra ráírt szerződést, ami egy nem létező színház tagságáról szól. Tehát, hogy majd el lehet menni.
Itt elmegy valahova.
Hát szerződést nem kap. Hatnak sehonnan máshol, hiszen nekik már aláírták ezt a szerződést.
Ez nem úgy van, mint tudjuk. Az orvostanoncoknak, hogy nem mehet el az országba.
Hát igen, de most értitek, szegények olyan helyzetben vannak, tehát én eljárok az SFR-re, meg a Free SFR-re is nézni vizsgákat, hogy nézek fiatalokat, hogy ki ügyes, ki érdekel. Az ő vizsgáikra nem járok el, mert ők már le vannak szerződtetve. Szegények. Miért menjek el megnézni őket? Ha nagyon tetszik,
de,
akkor se tudok velük dolgozni. Ebbe a nem létező színházba, ami majd nem sokára elkészül, legyünk ferek, én úgy tudom, hogy nem sokára el fog készülni ez a színház.
Hát ez igaz. Őrkény István is megnyilna.
Ez abszolút. Jaj, hát ő már szerintem az elmúlt években egyszerűen.
Az az elmúlt 20 év, amióta.
Az a baj, nem tudna egy percest írni, ha csak 5 percbe tudná összefoglalni ezt.
Nyilatkoztál is, hogy abszurdot egyre nehezebb csinálni, mert hogy egyik eszközötök, vagy nyelvezet, vagy a forma, amit használtok.
Így van, hát sajnos a valóság az gyakorlatilag átvette, sokkal abszurdabb, tehát, hogy mi megírunk, most pont próbálunk egy jelenetet, ahol a szenior zsidó osztályba tartanak egy próbát, és egyszer csak kiderült, hogy először zsidó osztály
de
már van.
Mi az, szenior
hát zsidó osztály? És most pedig kiderült, hogy a Free SFN van szenior zsidó képzés, vagy szenior zsidó képzés, vagy hülyeseket, de szenior színész képzés.
Az öreg zsidókat.
Úgyhogy úgyhogy idős embereket várnak, hogy jelentkezzenek, akik még éreznek magukban tehetséget, meg energiát, hát színésznek. És akkor mi ezt a kettőt, mi azt gondoltuk, amikor kitáltuk, hogy ez két akkora abszurditás, hogy ez nem létezik, mind a kettő létezik.
És akkor összekevertétek.
Hát mi már előbb készen voltunk, csak inkább így beért, így küldi a szerző meg a csapat tagjai nekem ezeket a képeket, és így mondom, hogy a fenébe, mire ki fog jönni, amikor bemutatjuk a premiért, addigra ez már nem is lesz vicces. És ez az, amikor arról beszélek, hogy az abszurdot leigázza a valóság.
Mondtad, hogy az EMIC nem keresett meg az SFS se keresett meg, hiszen pedig te 20 éve csinálsz zsidó színházat, de innen most nagyot fog ugrani. De hogy tulajdonképpen te magad is úgy élted le az életed első felét, hogy azt se tudtad, hogy származásod mi. Csak azért mondom, mert hogy most egyébként már stúdióról stúdióra mész, és mindenhol tévékben, rádiókban ilyen ügyekben kérdeznek téged, tehát egy expert lettél, nem csak a vallásodból, hanem a közösséged dolgaiból is te vagy az, aki a legtöbbet nyilatkozik, és ezért érdekes, hogy közben meg az életindulásod az egyáltalán nem ez volt, és tudom, hogy 100-szor elmesélted, de annyira izgalmas történet. Egyébként, aki részletesen akarja majd a következő sztorit hallani, a Katona Dolog című estetben másfél órán keresztül is meghallgathatja. De kérlek, mondd el, mert ez egy döbbenetes sztori, bár lehet, hogy nem egyedi Magyarországon.
Nem, egyáltalán nem egyedi.
Hogy 14 éves így korodig van. Nem tudtál semmit
nem,
magadról.
Erről mi nem beszéltünk, tehát, hogy ünnepeltük a rendesen a karácsonyt otthont, elénekeltünk, meg egy húsvétkor jártam locsolkodni a lakótelepen. Mondjuk, mivel apukám tagja volt a pártnak, ezért én a Zúga Traktor szánt az ertásnő meglocsolhatlak-e című kis dalocskával jártam locsolni.
De nem
locsolni.
Viccesen, hanem komolyan.
De hát mit tudtam én kisgyerekként, azt tudtam, hogy kapok csoki tojást vagy valamit, de valóban 14 éves voltam, amikor 89-ben megnyíltak a határok, és akkor az első adandó alkalommal, mint ez később kiderült, egy izraeli rokon ide repült, bement egy telefonfülkébe, és elkezdte fölhívni azokat a Vas családnével rendelkező embereket, akik szerinte valami közük lehetett az ő családjukhoz, mert azt tudta, hogy Weissről Vasra magyarosítottak, és akkor egyszer csak minket is fölhívott, konkrétan a nagymamámat, én voltam otthon, fölvettem a telefont, és ő keresett egy embert, akit Haimnak hívnak, és nem is értettem ezt az egészet, és akkor átadtam a nagymamámnak a telefont, és mikor 45 perc után letette, akkor mondtam, hogy ki volt ez a bolond, és mondta, hogy nem volt bolond, ez a nagyapátok, aki akkor már 10 éve halott volt, legfiatalabb öccse volt, 46-ba kiment Izraelbe, ez az első alkalom, hogy ide látogathatott, és ők a rokonaink. És akkor kérdeztük, hogy hát nekünk vannak rokonaink Izraelben, vagy egyáltalán külföldön, hát mi erről nem tudtunk, és akkor mondtam a mama, hogy de igen, vannak rokonaink Izraelben, mert zsidók vagyunk, na gyertek ki a konyhába, kész az ebéd, és így kiment. És mi ott álltunk a bátyámmal, meg a húgommal, hogy Ugye van két fontos kérdés, egyrészt, hogy mi az ebéd, mert ha rántott csirke krumpli pürével, akkor megyünk, de a második helyen az van, hogy mi az, hogy zsidó?
Ja, hogy egyáltalán nem is ismerted ezt a fogalmat?
Hát, amit egy 14 éves gyerek 89-ben a rendszerváltás előtt hallhatott ebből, az nagyon limitált volt, tehát, hogy így fogalmam sem volt róla, azt éreztem, hogy ez valami nem
jelent.
Egyszerű történet. Amikor anyu jött, értünk, hogy hazavigyen minket, és sétált föl az ötödikre a lépcsőházban, akkor kirohantam elé, annyira izgatottam, és ordítottam lefelé, hogy anyu, nem fogod elhinni, de a hétvégén kiderült, hogy zsidók vagyunk. És így megfogta a korlátot, így megkapaszkodott, és ordított vissza, hogy azonnal menj be a lakásba, beszélnem kell anyámmal, és a szomszédoknak nem kell hallaniuk ezt a butaságot, amit össze-vissza beszélsz. Igen, hát...
Na most azért akkor ezt magyarázd meg, hogy 89-ben az anyukádnak miért ez volt a reakciója. Ezt biztos, hogy van indok, én értem, csak valahogy mégis. Sok-sok évtized eltelt a nagyvilág égés után, azokban az időkben ez már nem így volt téma.
Félni biztos, hogy nem ijedt meg, hanem talán inkább attól tartott, hogy mit fognak szólni a szomszédok, ha ez kiderül. Mit fognak szólni itt a házban? Ugye miközben van az a vicc Magyarországon, hogyha nem tudod, hogy zsidó vagy, akkor kérdezd meg a szomszédodat, mert ő
biztos fogja
tudni. De hogy van egyfajta, de a zsidó családokban van egyfajta félelem, ami velük ért, hogy nem amiatt, hogy mi fog történni velük, hanem hogyha kiderül, mit fognak szólni. Hát egészen sokáig, és még ma is sok helyen így van, azt az újságot, amit egyébként a hitközség ad ki, azt nem dobják be a postaládádba, hanem beleteszik egy borítékba, amin nincs ráírva, hogy ez a XY magazin, XY hitközségnek a lapja, hogy ne lássák a szomszédok, hogy akkor most ott egy zsidó lakik. Ez egy olyan mélyen a tudatalattiba beégett seb, ami
és
nem gyógyul.
És átörökített.
Abszolút átörökített, persze generációról generációra.
De te akkor gondolom egy bizonyos idő után leültél a leves mellé, vagy a rántott csirke mellé, és elkezdted ezt firtatni, mert hogy egészen Izraelig mentél.
Igen, ha teljesen őszinte akarok, ez annyira nem érdekelt engem 14 évesen, tehát hogy éppen elkezdtem a gimnáziumot, csak a foci, meg a csajok, meg a színház érdekelt. Úgyhogy nem nagyon foglalkoztam ezzel. Ha egészen őszinte akarok lenni az érettségi utánig, tehát hogy én nem jártam el zsidó közösségekben, nem várt ez az életem részévé, nem mentem zsidó nyári táborba.
Na de otthon kérdezgetted, nem, hogy mi is a sztori?
De mivel nem annyira meséltek, a nagymamám nagyon hamar megbetegedett, és sajnos meghalt ezekben az években, én csak azt éreztem, hogy ez valami traumatikus dolog, és majd beszélnek, ha akarnak, én most éppen szeretném élvezni az életemet, és valóban egészen 95-ig, amikor leérettségiztem, akkor mondta egy barátom, hogy ő kimegy Izraelben, és hogy van egy iroda, ahol ezt intézik Magyarországon, és menjek vele, és elkísértem csak így kvázi barátságból, és akkor ott, mikor meglátott az iroda vezetője, és nekem ilyen hosszú szőke hajam volt, meg talán még egy kicsivel világosabb kék szemem, akkor így azt mondta, hogy figyelj, te zsidó vagy? Vagy mit csinálsz itt az is? Mondtam, hogy hát egyébként az vagyok, de nem nagyon tudok erről semmit, csak így elkísértem egy barátomat, és mondta, hogy figyelj ide, ezzel a fizimiskával, hogy te kinézel, Izraelben minden lány veled akar majd csókolózni. És akkor hirtelen megértettem, hogy mi ez a zsidóság számomra. Tényleg, mint amikor a nap elől így elvonulnak a felhők, és így rács süt teljes erejével.
Tehát akkor ez az.
Én annyi, akkor mondtam, hogy
csak felírni.
Most már értem, hol kell aláírni. Pontosan, hogy én életemben először, amikor Izraelbe kimentem, az a nap volt, amikor megkaptam az állapolgársat. És igaza volt a néninek? Nem, ez egy bácsi volt, és nem volt igaza. Egyáltalán nem akart mindenki velem csókolózni. Nagyon hosszan, rosszul és kellemetlenül éreztem magam emiatt, a hazugság miatt, de kerestem, és
de nem voltál felháborodva, hogy átvágtam?
Nem, nagyon hamar megszerettem.
Látod, ezek a zsidók
igen.
Na jó, de akkor ezek szerint a csalódottságod azért nem volt akkora, hogy nem maradjál ott meddig? 8 évig?
8 évig. Nem, az az igazság, hogy tényleg nagyon hamar beleszerettem az országba. Izrael nem egy könnyű hely, sűrű az élet és nehéz, nem csak most, már akkor is az volt, és rengeteg, de közben annyira érdekes, és annyira sokszínű, és annyira más, különböző Kelet-Európától, hát én engem annyian nem ölelgettek, mint ahányan ott ölelgettek, meg csókolgattak. Amúgy is...
Na, ugye mégiscsak.
Igen, de hogy itt Kelet-Európában szerintem mi adtunk egymásnak egy puszit karácsonykor, a mi családunk sosem volt egy ilyen nagyon fizikailag ölelkezős dolog, lehet, hogy ez is, de itt annyi sok háború volt, hogy mindenki traumatizált valamilyen oldalról, tehát nagyon sok problémával élnek együtt a magyar, meg tényleg a kelet-európai családok, úgyhogy ez nem volt, és ott meg kint rögtön egész másfajta, és én ezt nagyon szerettem. Nekem ez nagyon imponált, és nagyon, nagyon jól éreztem magam ebbe a nagy melegségbe, fizikailag, meg lelkileg is nagyon
meg
meleg.
Hát nyilvánvalóan azért a vasfüggöny utánból kiszabadulni egy teljesen más világba, kultúrába, az egy jó értelembe vett sok lehetett. Innen fogjuk folytatni Borgula Andrással a beszélgetést, mert hogy ugye háborút, mint szót felvetetted az előbb, és akkor itt azért vissza is csatolnék az izraeli hadsereghez majd, de csak a zene után.